Kedves testvéreim, a húsvéti történet mellé olvasom még az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből a 10. rész 37. versétől a 41. versig terjedő ige szakaszt. Ez abból a történetből egy jelenet, amikor Péter apostol elmegy egy pogány római századoshoz, Cornéliushoz, az ő házába, és ott bizonyságot tesz neki Jézusról, és az ő beszédéből egy részlet ez. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Kedves testvérem, amikor készültem az idei húsvéti igehirdetésre, akkor az Isten a szívemre helyezte, hogy amikor majd prédikálni kezdek, akkor vágjak mindjárt a közepébe. Hagyjam a bevezetést, hagyjam az előzmények ismertetését, és mindjárt térjek a lényegre. Hát mi a lényeg, a húsvét lényege a Biblia szerint? Talán akik most itt vagytok, mindnyájan tudjátok erre a kérdésre a választ, hogy természetesen Jézus feltámadása. Ez keresztény hitünknek az alapja, hogy Jézus, aki a kereszten meghalt miattunk, helyettünk és értünk, ő nem maradt a halálban, hanem harmadik napon kijött a halálból. Ezt ünnepeljük húsvét vasárnap, és amúgy keresztény hitünk és felfogásunk szerint minden vasárnap az Úr napja, a feltámadás napja. Világosan kiderül a leírásokból, a bibliai leírásokból, hogy itt nem olyan feltámadásról van szó, mint amikor mondjuk valaki visszatér a klinikai halál állapotából, tehát itt nem az történt, hogy Jézus visszaelevenedett erre a földi életre, és eltöltött még itt néhány évtizedet, hanem egy egészen másfajta feltámadásról van itt szó, amit az is jelez, hogy Jézus nem ugyanabban a testben támad föl, mint amit levetett a halálban, hanem megdicsőült, a Biblia úgy mondja, hogy lelki-szellemi testet vett magára, aminek ugyanúgy volt alakja, lehetett látni, meg lehetett tapintani, de abban különbözött a földi testtől, az anyagi testtől, hogy ezt már sem a betegség, sem az idő, sem a halál, semmi nem tudta kikezdeni. Ez a mennyei dicsőséges szellemi test, amilyet majd mi is fogunk kapni a feltámadáskor. Ez már jelzi azt, hogy az ő feltámadása egészen más, nem egy ilyen visszaelevenedés volt, nem a régi testében és a régi földi életre tért vissza, hanem az ő feltámadását úgy lehet talán a legjobban megközelíteni, hogy amikor karácsonykor Isten a názáreti Jézusban belépett ebbe a világba, most húsvétkor, illetve a mennybe menetelkor ennek a fordítottja történt, hogy visszament az ő világába, ugye áldozó csütörtök, mennybe menetel ünnepén, de azt megelőzően 40 napig még megjelent a tanítványainak és a követőinek, több mint 500 embernek ebben a feltámadott dicsőséges testben. Ezért a húsvét lényege nem csak az, hogy Jézus feltámadt, hanem az is, hogy ezt ő megmutatta, bebizonyította. Isten 40 napot szánt arra, hogy a feltámadott Jézus megjelenjen, és ezzel kézzel foghatóvá, bizonyossá tegye a feltámadást. Hát ha 40 napot szánt erre az Isten, akkor ez azt jelenti, hogy ezt fontosnak tartotta, hogy lássák a feltámadott Jézust még testben, már a megdicsőült testben, de még testi szemekkel láthassák, hogy ő feltámad. Sőt, annyira fontosnak tartja ezt az Isten azóta is, hogy a 40 nap után is folyamatosan megjelent Jézus az embereknek, és megjelenik azóta is az embereknek, Csak a 40 nap után már nem testileg, nem a megdicsőült testében, nem emberi szemekkel látható módon, hanem lelkileg, szellemileg a Szentlélek által jelenik meg. Így jelent meg például egy Saul nevű farizeusnak is, akiből később aztán Pál apostol lett. És azóta is sokak számára megjelent a feltámadott élő Jézus Krisztus. Na most jön az igazán lényeges dolog, mert az egy dolog, hogy Jézus feltámadott, és megjelent sokaknak, megjelent sok embernek. De vajon te közöttük vagy-e? A te számodra vajon megjelent-e már a feltámadott Jézus? Mert ilyenkor a világ a húsvétot ünnepli azt, hogy Jézus feltámad, de te vajon személyesen tudod-e ünnepelni a húsvétot? A te életedben megjelent-e már a feltámadott Jézus? A feltámadott Jézus te előtted a te életedben feltámadott-e? Találkoztál-e vele így? És megjelenik-e újra meg újra? Amikor olvasod a Bibliádat, amikor kinyitod a Bibliádat és olvasod, akkor megjelenik-e számodra a feltámadott Jézus, és ő az, aki veled beszél? Amikor eljössz ide Isten tiszteletre, akkor megjelenik-e számodra a feltámadott Jézus? Amikor részt veszel a dicsőítésben, vagy hallgatod az ige hirdetést, akkor abból megjelenik-e számodra a feltámadott Jézus? Énekeltük most, hogy találkozni jöttem veled, Istenem. Te vajon tényleg ezért jöttél ide? Most, a húsvét ünnepén, vagy máskor, amikor Isten tiszteletre jössz? És megjelenik-e a feltámadott Jézus a hétköznapjaidban? Ha ezekben az eseményekben nem jelenik meg, hogy általában nem jelenik meg a számodra a feltámadott Jézus, akkor még semmit sem ér a te hited. Ezt nem én mondom, a Biblia mondja, az első korintusi levélben olvassuk, ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, írja Pál apostol. Az egy dolog, hogy feltámadt és ünnepli őt a keresztény világ, az egy másik dolog, és sokkal súlyosabb dolog, hogy a te számodra feltámadott-e. Mert ha nem, akkor addig, amíg ez nem történik meg, azt mondja Isten ígé, hogy addig semmit nem ér a te hitet. Tehát a húsvét lényege nem általában, hanem konkrétan, személyesen rád nézve az, hogy a feltámadott élő Jézus Krisztus megjelente már neked, és megjelenik-e napról napra neked. Ez vezet el a mai fő kérdésünkhöz, hogy kiknek jelenik meg a feltámadt Jézus? Ma ezzel foglalkozunk, mindenkinek megjelenik? Vagy nem mindenkinek jelenik meg? Ha nem mindenkinek, akkor kinek jelenik meg, és kinek nem jelenik meg? És mitől függ, hogy megjelenik-e? Mit mond erre a mai igénk? Azt olvastuk, hogy de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. De nem az egész népnek jelent meg, mondja Péter apostol. Már az első húsvétkor sem jelent meg mindenkinek a feltámadt Jézus. Volt az embereknek egy csoportja, akiknek megjelent, és volt egy másik csoportja, akiknek nem jelent meg. Tehát ez szerint nem mindenkinek jelenik meg a feltámadott Jézus, így volt ez régen, és így van ez most is. Először akkor azt nézzük meg, hogy akiknek megjelent, azoknál hogy történt ez a megjelenés. A legfontosabb, itt mindjárt az elején egy félreértést kell tisztázni, ami ugye a közgondolkodásban él, a feltámadással kapcsolatban, nem a tanítványok képzeletében jelent meg, vagy nem a tanítványok képzeletében támad fel Jézus Krisztus. Tehát nem úgy volt, hogy az apostolok, a tanítványok, az asszonyok lelkes hite produkálta a húsvéti élményeket, hanem éppen fordítva történt, a húsvéti élmények teremtették újjá az ő hitüket, ami nagypénteken teljesen összeomlott. Nem úgy történt, hogy Jézus követői nagyon bíztak Jézusban, az ő győzelmében, és ez a nagy bizalom, ez ilyen Krisztus látomásokat, meg víziókat produkált, A Biblia teljesen világosan beszél ebben a vonatkozásban, semmit nem szépít azon, hogy a tanítványok nagypénteken mennyire csalódtak az ő urukban, mesterükben, Jézusban, és hogy mennyire kiábrándultak Jézusból, és abból, amit ő hozott. Totálisan összeomlott a hitük. Nem is voltak olyan lelki állapotban, hogy ők vizionáltak volna. A másik, hogy ez a tudomány, amelyik a víziókkal, látomásokkal foglalkozik, az leírja, hogy az lehetetlen, hogy egyszerre 500 embernek ugyanaz a víziója legyen. Víziók vannak, elképzelések vannak, valaki félelmében vizionál, valaki éhségében vagy szomjúságában, sok tőről fakadhat ez, de az teljesen kizárja a látomásokkal foglalkozó tudomány, mert ilyen is van, és nem brit tudósok foglalkoznak vele, tehát ez teljesen kizárja, 500 ember ugyanazt képzelje be, ilyen nincsen. És a Biblia világosan leírja, hogy Jézus követőinek a hite nagypénteken totálisan összeomlott. Képtelenek voltak arra, hogy bármit is csináljanak a hitükkel. Annyira összeomlott bennük minden, hogy amikor megjelent először számukra a feltámadt Jézus, még neki sem akartak hinni. Az új módon, a már mennyei dicsőséges testben megjelenő Jézusnak külön meg kellett birkozni a hitetlenségükkel. Egy történetet külön is kiemel a Biblia, és azon részletesen bemutatja ezt Tamás történetét, aki már hallott arról, hogy az apostol társainak megjelent a feltámadt Jézus, de erre Tamás azt mondta, hogy nem igaz, ennek az egész ügynek vége van, be van fejezve, hát láttam pénteken, amikor megfeszítették, és meghalt, és eltemették. És akkor a feltámadott Jézus külön meggyőzte őt is. Külön érte, még egyszer megjelenik és meggyőzi. A legelső megjelenéseknek tehát ez a lényege, hogy nem a tanítványoknak a lázas hite vetítette ki az égbe a feltámadott Jézust, hanem éppen fordítva történt, a feltámadott Jézus jelent meg előttük, és elevenítette meg a holt hitüket, a totálisan összeomlott, romokban heverő hitüket. A tanítványoknak nem volt lázas hite, ellenkezőleg le volt fagyva a hitük. Null ponton volt a hitük, vagy inkább mínuszban volt a hitük. A lenullázott hitüket, a mínuszos, lefagyott hitüket érintette meg, és elevenítette meg a feltámadott élő Jézus, és beletelt egy kis időbe, amíg ez a lefagyott hitük elkezdett felengedni, olvadni, oldódni, és aztán felemelkedett, és lobogóvá vált. Így történtek az első találkozások a feltámadt Jézussal, és ezeknek ez volt a lényege, és így történik azóta is, hogy nem az emberek hite teremti Jézust, hanem a feltámadott Jézus teremti meg bennünk az élő hitet. Na most jön az a fő kérdésünk, hogy a feltámadott Jézus kiknek jelenik meg? Hát erre a Biblia alapján azt tudom felelni, amit már mondtam is a mai igénk alapján, hogy nem mindenkinek, hanem akinek ő akarja, azoknak jelenik meg. Ez volt akkor is a helyzet, és ez ma is a helyzet. A feltámadott Jézus nyugodtan engedi, hogy próbálják cáfolni az ő élet, az ő létét, az ő igazságát, az ő feltámadását. Nyugodtan engedi, hogy ezt próbálják cáfolni az emberek. Eközben ő szépen kiválaszt magának némelyeket, és arra méltatja őket, hogy teljes szépségében, dicsőségében megmutatja, kijelenti magát nekik. Hát az első húsvétkor is így volt. A nagy tanács tagjai, akik a keresztre juttatták emberileg. A nagy tanács tagjai a római hatóságokkal összefogva azon ügyködtek, hogy hogy lehetne még biztosabban lezárni azt a sírt, és azon ügyködtek, hogy hogy lehetne véget vetni a Krisztus ügynek, és miközben ők ezen mesterkednek, aközben Jézus elkezd megjelenni a tanítványainak, meg a követőinek, meg akinek ő akar. És ez ma is így van. Nyugodtan nézi, hogy próbálják őt megcáfolni, és eközben ő megjelenik embereknek. Dicsőségben megmutatja, kijelenti magát nekik, És ma is így történik, és a világ végéig így fog történni. Egyáltalán nem zavarja őt, hogy mit beszélnek mellette vagy ellene, és húsvét után ebbe a helyzetbe került az emberiség, hogy a feltámadott és élő Jézus megjelenik, de nem az egész népnek. Amíg itt földi testben volt közöttünk, akkor azok, akik ott éltek Palesztinában, szinte mindenki láthatott, találkozhatott vele. Húsvét után egy nagy változás, hogy nem mindenki. Már nem mindenki. Nem az egész népnek, hanem azoknak, akiket valamiért arra méltak. Na itt lesz igazán izgalmas a kérdés, az egész ügy, hogy kik azok, akik szóba jöhetnek, hogy az élő Jézus megjelenjen nekik. A vallásosak? Hát ők nem, mert éppen a vallásosak juttatták, a vallási vezetők juttatták keresztre. De akkor kik azok, akiknek megjelenik? Hogyan történik ez? Szeszélyesen? Össze-vissza? Ha így volna, hogy tőlünk teljesen függetlenül döntene az Isten, szeszélyesen, akkor azt mondanám, hogy menjünk haza és együk meg az ünnepi ebédet, akkor hagyjuk az egészet. De úgyse tehetünk semmit, akkor nem érdemes imádkozni, nem érdemes várni, ha így volna, hogy szeszélyesen jelenik meg. De nem így van, mert egyrésztről igaz az, hogy a feltámadott Jézus szuverén szabadsággal választja ki azokat, akiknek megjelenik. Másrésztről ennél a kiválasztásnál mindig tekintettel van valamire. Azokat választja ki, akiknek a lelkében lezajlik valami. Akiknek az életében lezajlik valami. És erre a folyamatra ő mindig tekintettel van. És ezt megbecsüli. És ez vonzza őt. Oda vonzza. Nos, mi ez a valami, amire ő tekintettel van? A bibliai példák azt mutatják, hogy a feltámadott Jézus azoknak jelent meg, akik őt szerették, akiknek rettenetesen fájt a Krisztus ügy bukása. És amikor meghalt, akkor siratták. Azoknak az asszonyoknak jelent meg, akik legalább be akartak balzsamozni a holttestét, ha már más nem tehettek. Tehát akik még a halálában is ki akarták fejezni iránta a szeretetüket és a tiszteletüket. És annak a Péternek jelent meg, aki ilyetében megtagadta ugyan Jézus, de aztán keservesen sírásra fakadt, hogy ez vagyok én a híres főapostol. Azoknak jelent meg, akiknek a lelkében rettenetes üresség támadt. Az ilyeneknek jelent meg a feltámadott Jézus. Ez az egyik csoportja az embereknek. Ám van egy másik nagy csoport is. És most kapaszkodjatok egy kicsit, mert ez nagyon meglepő lesz. Mert érdekes módon mindjárt az előbb említett csoport mellé tehetünk egy ellenpéldát, szintén a Bibliából. Említettem már Sault, egy kiváló, ügybuzgó farizeust, akiből aztán Pál apostol lett. Hogyan lett Saulból Pál apostol? Úgyhogy megjelent neki a feltámadott Jézus. A damaszkuszi úton lenyűgözően, föltözverően, majd égbe emelően. Pedig Saul üldözte a keresztényeket, elfogta és börtönbe vetette Krisztus követőit. És ezen keresztül üldözte magát Krisztust, amikor a feltámadt Krisztus megjelent neki, az első kérdése ez volt Saulhoz, hogy Saul, miért üldözöl engem? Damaszkuszba is ezért indult, hogy elfogja az ottani keresztényeket. Na, itt mintha összezavarodna a dolog, mert ellenpéldája annak, amit előbb mondtam. Hogy is van ez akkor? A feltámadott Jézus megjelenik azoknak, akik nagyon szeretik és hiányolják őt, de megjelenik azoknak is, akik nagyon gyűlölik és üldözik őt. Igen, a Biblia mindkettőre mutat példákat. Lehet ezt a kettőt egyáltalán közös nevezőre hozni? Lehet. Ezt a Biblia egy helyen közös nevezőre hozza. Mégpedig a Jelenések könyvében, ahol ezt olvassuk, bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem hideg, kiköplek a számból, mondja Isten. Kemény szavak, de életmentő szavak, eligazító szavak. Amikor valaki életveszélyben van, ott nem lehet finomkodni, nem lehet udvariaskodni, ezt meg kell ragadni, meg kell rázni, hogy kimentsük az életveszélyből. Hát ennek megfelelően szólít az Úr. Nos, ez a közös nevező, hogy azoknak jelenik meg a feltámadott Jézus, akik vagy forró szeretettel szeretik és hiányolják, vagy ellenkezőleg, akik akár jeges gyűlölettel gyűlölik. Egy szóval, akik nem közömbösek iránta. Ahogy igénk mondja, nem langyosak. A langyosat kiköpi a szájából az Úr. Aki langyos, annak nem jelenik meg a feltámadott, élő Jézus Krisztus. Mindegy, hogy hívő vagy nem hívő, református vagy katolikus, teljesen mindegy. Ha langyos, akkor annak nem jelenik meg. A közömbösöknek, az érdekteleneknek, a semlegeseknek nem jelenik meg. A semlegesség nem vonzza őt. Vagy a pozitív, vagy a negatív vonzza. A semlegesség nem. A forróban és a hidegben is az a közös, hogy komolyan veszi a dolgokat. Ez a közös bennük. Aki az életét komolyan veszi, annak megjelenik a feltámadott Jézus. Az a Saul nevű farizeus, aki halálosan üldözte a keresztényeket, azért csinálta, mert komolyan vette a Krisztus ügyet. Annyira komolyan, hogy el akarta pusztítani. Ha nem érdekelte volna, akkor nem foglalkozik, nem fárasztja magát ezzel. Komolyan vette. Állítom, hogy vannak igazán harcos ateisták, meg harcos kételkedők, akik keményen, elszántan harcolnak a Krisztus ügy ellen, és ezek felé több reménységgel van az Isten, mint a langyos érdektelen keresztjének meg vallásokat felé. Nem egy ilyen harcos ateista jutott megrendítő módon hitre. Például a Ben Hur című regény írója, Lou Welles, ő eredetileg azért ragadott tollat, nem azért, hogy megírja a Ben Hurt, hanem azért, hogy bizonyítsa, hogy miért nem történhetett meg Jézus feltámadása. Alapos kutató munkába kezdett. Ám ahogy egyre gyűltek a történelmi és egyéb adatok, azt látta, hogy ezek nem Jézus feltámadása ellen, hanem mellett szólnak. És egyszer csak megrendítő módon találkozott a feltámadott Jézussal, a bizonyítékok meggyőzték őt. És megírta a Ben Hur című csodálatos regényt, amiből az a fantasztikus filmfeldolgozás született, nem a mostani, hanem az 59-es. Egy harcos ateista volt, hideg, aki szinte jeges gyűlölettel akarta bebizonyítani, hogy Jézus feltámadása nem történhetett meg. Hogyan mondja a jelenések könyvében Isten? Bárcsak hideg volnál. Nekem az is jó, ha hideg vagy. Vagy forró, csak langyos ne, csak az ne. Ha komolyan vennéd a dolgokat, ha komolyan vennéd az életedet, ha komolyan vennéd azt, hogy valaki járt itt, aki azt mondta, hogy ez az élet, ahogy itt van, ez nem teljes. Én, az Isten fia, elhoztam számotokra a teljes életet, az Isten országát egészen közel hoztam hozzátok. Azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt, bőségben éljetek, a Szentlélek bőségében, lelki-szellemi bőségben. Ha ezt komolyan vennéd, akár úgy, hogy leborulsz Jézus előtt, akár úgy, hogy vitatkozol ezzel, így vagy úgy, de foglalkoztat, így vagy úgy, de kimozdít a semlegességedből, a közönyödből, és elkezdesz gondolkodni rajta, elkezdesz utána járni, akkor jó esélyed van arra, hogy neked is meg fog jelenni a feltámadott élő Jézus Krisztus. Csak egyet ne tegyél, kérlek, könyörgöm, hogy semleges maradsz, hogy langyos maradsz. Mert addig nem fog megjelenni számodra az élő Jézus Krisztus. Sőt, addig taszítani fogod. Ez van benne az igében, kiköplek a számból. Addig taszítod őt. Még élesebben mondom, hogy megértsétek, hogy mindenki megértse lehetőleg. Ha Isten tiszteletre közömbösen jössz, vagy közömbösen szolgálsz, nem fog megjelenni neked a feltámadott Jézus. Ha úgy jössz ide, hogy minden más fontosabb, mint a Krisztus ügy, akkor nem fog neked megjelenni. Ha fontosabb az, hogy mit éneklünk, hogyan ülünk, milyen hangszer szól éppen, hogy orgonás vagy nem orgonás az Isten tisztelet, ha ez fontosabb, ha ezek az emberi dolgok fontosabbak, mint a Krisztus ügy, akkor nem fog számodra megjelenni az élő Jézus. De ha úgy jössz ide, hogy valamiért forró vagy hideg vagy, és ez az érzelmi hőmérsékleted, ez kapcsolatban áll Jézussal, akkor a feltámadott Jézus a számodra is meg fog jelenni. Például egy kis szójátékkal élve, ha begyulladtál valamitől, vagy a hidegráz valamitől, mondjuk egy betegség miatt, hogy ja Istenem, most mi lesz velem? Vagy egy elkövetett bűn miatt, vagy egy nagy tévedés miatt, és félsz, hogy most mi lesz ennek a következménye? És emiatt Jézushoz kiáltasz. Akkor szinte már mindegy, hogy mit mondasz, hogy Uram Jézus, segíts, szeretlek, és így is szeretlek, és kérlek, segíts. Vagy, Uram, miért engedted ezt, hogy engedhetted ezt, és elkezdesz vitatkozni vele. Mindegy már. A lényeg, hogy nem vagy semleges. Értitek? A lényeg az, hogy komolyan veszitek az Urat. Hát innen érthetjük meg az Ószövetségből a zsoltárok könyvében is, az úgynevezett panaszzsoltárokat is, amik olyan imádságok, ami az elejétől a végéig egy nagy panaszáradat. Ez imádság. Igen, ott a kegyes, a zsoltáríró vitatkozik, még akár vitatkozik is Istennel. Hogy fogadhatja el Isten az ilyen imádságot? Hát úgy, hogy nem langyos. Akkor éppen hideg, aztán majd forró lesz. Egy bibliai példával fejezem be, az Emmausi tanítványok példájával. Jézus halála után ők is csalódottan fordítottak hátat Jeruzsálemnek és az egész Krisztus ügynek, és elindultak a régi otthonuk Emmaus felé. De az úton csatlakozott hozzájuk a feltámadott Jézus. Először nem ismerték fel, de aztán, amikor elkezdett velük beszélgetni, és elkezdte az írásokat idézni, hogy mindennek így kellett lennie, akkor elkezdett valami mocorogni bennük. És amikor megérkeztek Emmausba, behívták, hogy gyere, azt hitték egyébként, hogy egy vándor, egy idegen, gyere, üljél le, egyél velünk, és együtt ettek, és amikor ettek, és ahogy Jézus megtörte a kenyeret, arról felismerték, hogy hát az Úr az. És ahogy felismerték, abban a pillanatban el is tűnt a szemük elől Jézus. És akkor mit mondtak? Azt mondták, hogy nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Elindultak lefagyva, hideg állapotban, mert azt hitték, hogy Jézus halálával elbukott a Krisztus ügy, de nem hagyta őket ez nyugodni, még külön kírtél rá a Szentírás, hogy vitatkoztak egymással útközben, és amikor a feltámadott Jézus melléjük szegődött, akkor meg elkezdett hevülni a szívük. Ők aztán egyszerre átélték a hideget, meg a meleget, a hidegséget, meg a forróságot is. Nem maradtak közömbösek. És a feltámadt Jézus megjelent nekik. Hát áldjon meg minket Isten olyan szívvel, amely nem marad langyos, nem marad közömbös Jézus és az ő feltámadása iránt. Áldjon meg Isten ilyen érzelmi hőmérséklet változással, hogyha langyos volt a szíved, akkor változzon, vagy hideggé, vagy forróvá, és akkor meg fog jelenni a számodra is a feltámadott élő Jézus Krisztus. Amen.